Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Női Unió Egyesület alapító elnökével Miklódi Márta beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Batthyány Schmidt Margit asszonyt, aki a Magyar Női Unió Egyesület alapítója és elnöke. Köszönjük szépen, kedves Margó, hogy eljött hozzánk azért, hogy bizonyságot tegyen az életéről és a hitéről. Melyik szentírás ígét választotta ehhez?
Hát Szent Pál szeretett himnuszát, és hogyha lehet, akkor nem csak egy mondatot mondanék belőle, hanem fel is olvasnám. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat. Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója föl, nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
Pál szeretett himnusza csodálatos. Gondolom, hogy az életének ez a mottója. Miért választotta?
Nagyon érdekes, hogy már a szeretet, tehát itt a szeretetről szeretnék beszélni. Én nem egy katolikus nevelést kaptam otthon a szüleimtől, és ezt nem a nekik rovom föl, hanem ők is, mindenki ahogy szocializálódott, hogy édesanyámnak kötelező volt a templomba járni, és ezt nagyon nem szerette. Tehát kötelezően szerintem senkit nem lehet megfogni és kényszeríteni arra, hogy akkor ő most higgyen a Jóistenben, vagy járjon a templomba. Édesanyám természetesen hisznek a Jóistenben, most itt nem ezt szeretném mondani, csak nem akartam nekem is ezt a kötelezőséget, nem beszélve arról, hogy én 66-ban születtem, tehát azért még szocializmus volt, amikor én szocializálódtam és tanultam. Barátnőim is titokban járhattak misére, és én nem mehettem, de időnként azért elmentem velük, elkísértem, figyeltem. De ez is olyan érdekes, hogy itt én Jóistent folyamatosan kerestem, volt egy zsidó barátnőm, nem is tudtam mi az, hogy zsidóság, nem volt téma otthon, hogy valaki zsidó, vagy nem zsidó, de mégis voltunk együtt templomokban, evangélikus templomban, és ez így szép lassan-lassan szerintem az embernek az életébe belefolyt. És beszéltem itt az előbb egy kicsit, hogy második házasságomat élem itt, és az első férjem, mint a kislány korában az embernek. Mi a célja az, hogy fehér ruhában a templomban, és hogy egyszerű legyen a királylány. Hát ez sajnos nekem ez se sikerült az életemben, hanem ebből az lett, hogy első férjem azt mond, ő evangélikus volt, hogy ez nem. A második pedig Batthyány Ádám, akinek már volt egy egyházi esküvője, és hát annulációt azt nem kértünk, de van két közös gyermekünk, szóval így élek. És az lett végül is a fehér álom, hogy a templomban lesz az esküvőm, az én saját bérmálásom volt a Mátyás templomban, tehát megéltem azt, amit szerettem volna.
Akkor mégiscsak Jézus Krisztus mennyasszonya volt.
Jézus Krisztus mennyasszonya lettem, igen.
A Batthyány család nagy tiszteletnek örvend Magyarországon. Csak a legismertebbeket mondom, Batthyány Lajos gróf, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke, aki mártírhalált halt. Az ő emlékére ég a Batthyány örökmécses, és a másik nagyon ismert Batthyány, aki herceg volt, dr. Batthyány Stratmann László orvos, a szegények orvosa, és őról a elhíresült, hogy minden betegében Krisztust kereste.
Igen, és mondják is rá, hogy ő a orvos a hercegek között, és herceg az orvosok között. És nem a hercegség, hanem hogy ahogy a szegényeket, és tényleg ingyen gyógyított, és megsegítette őket, a gyerekeket, nagyon szerette. Volt ilyen, hogy olyan betegei voltak, hogy nem volt pénzük utaköltségre, úgy engedte el őket, akkor volt saját gyógyszertára, ahol felírta a receptet, ingyen megkapták, utána pedig ő minden hónapban rendezte a gyógyszerésszel a tartozást. Tehát egy nagyon érdekes, tehát az ő munkája, de azért kiemelném mellette feleségét is, Korett asszonyt, grófnőt, hogy nem tudta volna ezt megtenni, hogyha nincsen mellette a felesége, és ez is érdekes, mert volt róla konferencia, és hát ugyanígy én a gyerekeimet is azért már szépen vonom be a feladatokba. Tehát Batyány Stratman László, ő nem maga, tehát ő, neki volt a vezetője, és a vallásos életre, igenis az ő felesége volt, aki megtanította, mert hogy egy elég zavaros családból származott.
Margó bekerült ebbe a családba, és a Batyányokra mindig jellemző volt a társadalmi felelősségvállalás, és a kulturális élet, a magyar nemzetnek a hagyományainak a megőrzése. Margónak is több ilyen feladata van, amit önként vállalt, gondolom. Kérem, arról beszélj el, mert tényleg nagyon sokféle dolgot csinál.
Jó, akkor egy kicsit mesélek erről. Az egyik az, hogy milyen érdekes, hogy az ember nem tudja, tehát nem tudatosan, hogy tényleg bekerül az ember egy családba, és magára veszi a családnak a feladatait. De mondom, hogy nem tudatosan. Kiderült, az egyik, amit viszek, kettő alapítvány, az egyik a Magyar Női Unió, a Egyesület, a másik pedig a Batyány Családi Örökség Alapítvány. Magyar Női Unió az egy kicsit régebbi, úgy értve 4 éve hoztam ezt létre, de itt is van egy párhuzam, amit megint csak nem tudtam, hogy előbb már említette Batyányi Lajos miniszterelnök, és az ő felesége, özvegyasszonya 1851-ben másik két hölgyel, akik szintén özvegyek voltak, vagy lettek sajnos a szabadságharc után, megalapították a Magyar Gazdaasszonyoknak az Egyesületét, és ott is az volt a cél, hogy nagyon sok árva leányzó maradt, és özvegy, hogy feladatokat, munkát adjanak neki, megélhetést, jövőképet adjanak a lányoknak. És ez itt is a vidéki nőknek a felkarolása. Én már rég működött a Magyar Női Unió, amikor kaptam egy ilyen névjegyet, és akkor kezdtem egyáltalán ezután nyomozni, hogy ez micsoda. Tehát, hogy itt is megvan ez a párhuzam a kettőnk életében, meg amiről az előbb beszélt, hogy a családban, hogy mi van ott a családban, hogy mi ez a társadalmi felelősségvállalás. Engem ez a feladat megtalált. Tehát, és ez is érdekes, hogy addig nagyon sok próbálkozásom volt, de tudom, hogy ezen a feladaton, hogy a magyar nőknek és a vidéki nőknek a megerősítése, a vidéki nőknek a képzése, a vidéki nők problémáinak a felkarolása, tehát, hogy mint Magyar Női Unió, mi egy ilyen hitszerepet szeretnénk, hogy milyen problémák vannak, milyen megoldandó feladatok vannak. Tehát nem problémák, hanem feladatok. És hogy ezeket a feladatokat pedig közvetítsük a döntéshozókhoz. Tehát azóta, mióta ez van, valahogy az ajtók kinyílnak. Tehát tényleg áldás van ezen a küldetésen, ezen a feladaton. A másik az pedig a Batyányi Családi Örökség, amit 2 éve a férjem alapította ezt az alapítványt. Ő az alapító, és hát mindannyian részt veszünk, a gyerekeimet is már bele-belevonom, és ott pedig az, hogy ne csak azt tudják az emberek, hogy van egy utca minden faluban, hogy mi ez, hogy tényleg mit tettek le, hogy mit csináltak itt, ehhez egész komoly partnereim vannak, Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézete, a Tudományos Akadémia Könyvtára, tehát hogy velük együtt ilyen kis konferenciákat készítünk.
Beszéltünk ugye a nőkről az előbb, és a nők ma nem csak feleségek és édesanyák, hanem munkavállalók is, tehát karrierépítők is, és ez nagyon-nagyon nehéz ezt a 3 dolgot összeegyeztetni. Most 2018-ban a családok éve lesz, hogy a Magyar Női Unió milyen projekttel készül erre?
2018, igen, a családok éve. Nagyon nehéz, tehát én azért azt szeretném, tehát itt most nem a kormány szeretném dicsérni, de hogy végre elkezdenek foglalkozni a családokkal, elkezdenek foglalkozni, támogatni azokat az embereket, akik gyermekeket szülnek és nevelnek. Szóval ennél nincs szebb dolog, ezt azért szeretném mondani, hogy az ember merjen felelősen gyermeket vállalni. Nagyon sok fiatal gyerekek szeretnének, csak ahogy kimennek az életbe, elsodorja őket a munka, a karrier, a lehetőségek, és nem figyelnek erre. A kor az kitolódik, tehát sokkal később szülnek, mint régen, hamarabb szültünk. De ezt szeretném, hogy bátornak kell lenni, merni kell, nincs ennél szebb, mint életet adni, szóval szerintem ez az életnek a legszebb ajándéka. És még nem vagyok nagymama, gyermekeim 26, 20 és 19 évesek, de lassan. Remélem, hogy beérek arra a korra. És mit csinál a Magyar Női Unió? A Magyar Női Unió egyszer lesz március 8-án a parlamentben nőnapon, ezt már másodszor szervezzük meg egy konferencia, ahol a szövetség is a téma, tehát, hogy ez a sok nő dologgal való foglalkozástól megijednek a férfiak, tehát állandóan ezt hangoztatjuk, hogy a férfiakkal együtt egy szövetségben. És ugyanígy a család, vagy a házasság, most van a házasságnak is a hete, tehát, hogy a szövetség, tehát, hogy szövetségről beszélünk, egymás mellé rendelt személyekkel kapcsolatban egy szövetségről. És tehát lesz ez a parlamentben, akkor lesz határon túl is átmegyünk, 6 rendezvényünk lesz, 2 lesz Erdélyben, 2 lesz Felvidéken, és ott is erről a szövetségről, a férfi-nő viszonyról, plusz mellette még az, hogy honnan jöttünk, tehát egy kicsit a magyarság történelméről, a nyelvünk szerepéről, az anya nyelvünknek a szerepéről, tehát hogy ezekről fogunk beszélni. Úgyhogy ezek a nagyobb tervek, és természetesen mondom ezt a szövetséget. A szövetség az 3 oldalról le van a szövetség, amiről beszélünk. Egyszer a férfi és a nő közötti szövetség, melynek a házasság és az ajándék a gyermek. A másik az, hogy a szövetség a civil szervezetek között, ami szerintem nagyon fontos. Tehát nem lehet itt manapság, mai világban nem az a világ, hogy itt egyedül menjünk előre, hanem tényleg szinergiában. Nagyon nagy ez a feladat, ami a civilekre hárul, és szövetségről beszélek a kormánnyal kapcsolatban is. Van, amit ők nem tudnak. Ők igen, ők hozzák meg a jogalkotás, a döntéshozás, mi pedig, amit mondtam, hogy akár az, hogy nézzük meg, hogy milyen problémák vannak, mit kell megoldani. Mi vagyunk, akik folyamatosan kapcsolatban állunk az emberekkel, a családokkal. Mi a Magyar Női Unióban egy ilyen 3-as erősítésről beszélünk, úgymond a családoknál, tehát itt a nő személyén által, a testi, lelki és a szellemi. Nagyon fontos, hogy minden rendezvényünkön mi már mentálhigiénész szakemberekkel, vagy pszichológussal, vagy coachingolással, tehát, hogy egy kicsit, én úgy gondolom, hogy mind az én életemben is, tehát van, amikor elfáradunk. Tehát van, amikor annyit teszünk, annyit dolgozunk, de tényleg egy kicsit én is, hogy jól csinálom, hogy van értelme, hogy van, de mindig jön valami jel, ami a jó Istentől jön, és hogy igen, akkor menni kell tovább egyenesen előre.
Hát ha Isten áldása van rajta, akkor biztosan menni fog, bár nehézségek mindig vannak.
Azok vannak.
Mindig igen. Vannak. Az nagyon jó, hogy említette, hogy megkapjuk a kereteket, tehát a jogalkotó a kereteket megadja, és ezeket a kereteket a civilek, az alapítványok tagjai ki tudják tölteni. És valóban ez a társadalmi felelősségvállalásról szól, aminek egyre nagyobb a szerepe.
És egyre fontosabb, és pláne most itt, hogy vagyunk a Mária Rádióban, tehát a kereszténység, a mi saját értékeinket bemutatni. Magyar Női Unió nagyon sokat, ugyanígy a Batthyány, tehát végül is azért vannak benne elég hasonló dolgok, mint példamutatás. Tehát régen a Batthyány család kiemelkedő személyiségei, most nem akarok itt neveket mondani, de beszéltünk akár a reformációról, mert hogy tavaly a reformáció éve volt, ott is Batthyány Boldizsár, 3. Boldizsár életét bemutattam, hogy miket tettek. Őt eleve Mátyás király nyomdokába szerették volna, hogy lépjen, mert hogy olyan értékei voltak. És ott is, tehát a hit az egy annyira erős bástyát ad, és ma, vagy a mai világunkban ez a gyökértelenség. Tehát szerintem ez itt az egyik legnagyobb probléma, és pontosan ezért, mivel nem vagyunk erősek mentálisan, így jönnek majd be a mindenféle sok rossz. Tehát az alkohol, a válások, a megkeresem, az a nagyon fontos karrier. Az előbb visszatérve még a karrier, meg a nőknek az életére, erről ez én gondolatom az, hogy a nőnek az életében korszakok vannak, és attól függ, hogy mit él meg. Tehát én nekem 3 gyermekem van, és akkor volt egy időszak, amikor tényleg csak a család és csak a gyerek, tehát most így a gyereknevelés. Tehát ott a nőnek ott kell lenni, nincsen az, hogy most én mellette karriert építhetek. Tehát választanom kellett, hogy vagy ezt, vagy azt. De hogy a gyerekek már nagyobbak lettek, és önállóbbak, akkor jöhetett újból az én életem. És most építem a következő gyermekeimet, mind a Magyar Női Unió, vagy pedig a Batthyány családi örökség alapítvánnyal.
Ez nagyon igaz, mert tényleg ilyen korszakok vannak a nők életében, és ezt úgy tudjuk teljesen megélni, ha tudomásul vesszük, mert van, aki nem veszi tudomásul, és nagyon sokan vannak, akik mindent akarnak egyszerre, és akkor kiégnek egyszerűen. Semmi sem sikerül úgy, ahogy szeretnék.
Na itt van az áldás, erről beszélek. Tehát amikor tényleg látja az ember, hogy nyílnak az ajtók. Tehát van, amikor nincs ott az ideje még, várni kell. És szerintem a nőnek a legfontosabb szerepe az életben az a várakozás, az a családi fészeknek a biztosítása, a gyermekeknek a folyamatos simogatása, nevelése, kicsit irányba állítása, mert hogy mindenki azért saját kis lény, tehát hogy nem ráerőltetve, és szerintem ez egy csodaszép dolog.
Igen, hát az önátadásról is szól, ugye lemondunk a család érdekében nagyon sok mindenről, ez az a korszak, amikor a gyermekek kicsik, és ahogy nőnek a gyerekek és önállósodnak, akkor lehet az embernek saját magára gondolnia.
Igen, itt a lemondás, és itt a lényeg, ha megint csak a férfit hadd hozzam be, tehát hogy a szövetség, hogy a nő mindenről lemond a család, mert bennünk van, tehát genetikailag mélyen bennünk van ez. Csak itt van az, hogy vannak nehézségek, és hogy az a társ, aki az embernek van, az tényleg ott áll-e az ember mellett. És tényleg nagyon nehéz a párválasztás. Tehát a párválasztás rettenetesen nehéz probléma, de nagyon nehéz megtartani is azt a párt. Tehát ez a folyamatos törődés. Tehát az embernek mi az, ami az életében történik, úgy gondolom, hogy a Jóisten pontosan tudja, mert hogy ő visz minket a vonalon, de hogy egyszer voltam egy vacsorán, és megkérdezték tőlem, hogy én mit csinálok, és szerintem pont akkor született a harmadik gyerekem, és mondtam, hogy én otthon vagyok, főállású anyaként, 3 gyermekkel, és valahogy annyira furcsa volt attól a hölgytől, akinek mondjuk nem volt gyermeke, hogy már másfele is fordult, tehát ez nem téma. Tehát ez nem volt érték. És pont ezt akartam mondani, hogy itt a mai világban kezd Magyarországon érték lenni az, hogy valakinek családja van, és viszi ezt a súlyt. És szerintem ez sokkal nehezebb. Tehát ez egy 24 órás, és soha vissza nem adható szolgálat, mint az, hogy most bemegyek egy irodába, és ott vagyok x órát. És a másik a mai világban a fiataloknál, mondom, ezt a felelősséget nagyon nem látom.
Egy atya mondta egyszer, hogy ő azt látja a fiataloknál, hogy hiányzik az elköteleződés, és ez nagyon fontos lenne, tehát az, hogy felelősséget is vállalunk a másikért.
Igen,
összekötöm vele az életemet, az Isten előtt megesküszöm, hogy vállalom őt jobban, rosszban.
De itt szerintem az is van, hogy nem merünk felelősséget vállalni saját magunkért. Tehát amíg ez nincsen az, hogy én magamért, mert csak akkor tudok a másikért. Szóval ezért kellenek a példák, a jó példák bemutatása. Mellé kell állni, fel kell karolni.
Így igaz.
Vas megyében is gazdálkodunk, és ott is vannak ilyen nagyon aranyos kis kezdeményezések. És nekem például fontos az, hogy az atyával, ki vezető atya, vagy ilyen személyes kapcsolatom legyen. És ott is problémáimat elmondom, problémámmal megbeszélem, és egymást segítjük. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, és például itt van az, hogy az akár az egyház, akár a civil szervezet, és még mondjuk aki a kormányzatnak dolgozik, hogy halljon erről, tudja, hogy mik vannak. Nagyon szépek ezek a templom felújítások, most árpádkori templomokat, meg ilyeneket, tehát pénz kerül rá, lehetőség van, hogy az emberek kinyílnak, máshol pedig Európában, Nyugat-Európában mit csinálunk, zárjuk be a templomokat. Itt pedig nyissuk ki a templomokat, igen, szóval ilyen feladataink vannak.
Sőt, határon túl is átnyúlik, mert Olaszországban is a magyar kormány felújítatott egy földrengés által sújtott templom.
Igen, igen, hallottam.
Én úgy gondolom, hogy a hitnek és a hit megőrzésének nagyon fontos szerepe van most már nálunk, annál is inkább, mert Nyugat-Európában látszik a kereszténység, és ennek következményei vannak és lesznek.
Hát ez nagyon érdekes, hogy Székely János püspök atyánál találkoztam vele egy szentmise keretében, és ő a globalizációnak a 5 ellenségéről beszélt, és sorban mondom, nem az ő gondolata, hanem egy amerikai, azt hiszem, filozófustól idézett, és hogy így van a sorrend, ahogy mondta, hogy az első a globalizáció ellenségei a hit, a második a család, a harmadik a nemzet, a negyedik a föld, mint anyaföld, tehát termőföld, és az 5. pedig a kisközösségek. Ha ezeket szépen, ahogy így látjuk a híreket, meg olvasunk, meg minden, tehát ezeket gyönyörűen teszik tönkre Nyugat-Európában, teszik meg a lépéseket, és mi vagyunk itt, mi kis közép-Európa, közép-kelet-Európa, most már azt is hallottam, hogy délhez is tartozunk, szóval ez most mindegy, de mint Magyarország, mi vagyunk, akik itt harcolunk mind az 5 ért.
Az egész történelmünk arról szól, hogy tulajdonképpen védtük a kereszténységet.
Folyamatosan mi védjük a kereszténységet, és szerintem, hát nem szerintem, de hát most is, igen, ennek vagyunk az éllovasai. Ez a rész lesz az igazi tiszta kereszténység, még itt talán megmarad.
És ez a magyar nép, a magyar nemzet megmaradásának az áloga.
Igen, és a Európának is a mi leszünk a megoldása.
Úgy legyen.
Így legyen. Elmondanám egy kicsit az én saját utamat, és a keresztséggel. Amikor a katalányom megszületett, az első Batthyány gyermekem, és én a világ legboldogabb édesanyja voltam, és a Kata lett megkeresztelve, én pedig akkor lettem első áldozó, tehát felnőtt fejjel, 30-valahány évesen, 32 évesen, és utána pedig a következő, amikor az első gyermekemnek lett az első áldozása, és ez mind templomban történt, tehát ez, amikor az ember azt érzi, hogy valami úgy plusz lett, tehát kapott valami, még ilyen belső erőt. És tehát ennek a koronája pedig, amikor én kitaláltam, hogy bérmálkozni szeretnék, és a Mátyás templomba, és az maga, hogy tehát ott én sírva is fakadtam, és a mai napig sem tudom, hogy mi az, ami, de amikor olyan érzés, mint amikor a Szentlélek, vagy a békesség, vagy Szűz Mária, tehát így rám tette a kezét, és mondom, akkor egy ilyen nagy sírás jött, de ez az abszolút megkönnyebbülés. A névváltozással, vagy nem is névváltozás, de hogy a bérmálkozásnál fel kell vennünk a neveket, és én Margitként születtem, és én pont ez, hogy mivel nem ez a szent út, most mindenkinek saját magának van a szent útja, és mindenkinek más, de amikor az emberek ilyen szentekre gondolnak, akkor így élt, tényleg abszolút csak jót tett, és csak ez mozdult, és minden nap imádkozott, és én gondolkoztam, hogy én kinek a nevét vegyem föl, és én akkor felvettem a Mária Magdolnát pont azért, mert egy kicsit nem a rosszasságai miatt, vagy a hírei miatt, hanem pont az, hogy úgy élt, ahogy élt, de amikor megismerte Jézus Krisztust, akkor teljesen megváltozott. Ez az erő, tehát az, hogy mert megváltozni, és attól kezdve minden lépését ott nézte Jézus Krisztusnak, vagy pedig akár amikor a barlangban nem találta, az is ő volt, és hogy az az erős asszony, aki mindent a vállára vesz, és egy kicsit igen, a saját életemben is van ez a hasonlat, hogy nagyon sok minden van a vállamon, akár amit vagy a férjem beteg lett, és három gyereket azért én is majdnem mondhatni, hogy egyedül neveltem fel, de nincsen az, hogy azt mondjuk, hogy nem, hanem van feladat, és azon tovább kell menni, és a jó Istentől igen, az ember erőt kap a mindennapokhoz.
Kedves Margó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon tartalmas volt, Isten áldását kérem az életére, a munkájára.
Köszönöm szépen az önök munkájára is.
Műsorunkban Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Női Unió Egyesület alapító elnökével Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.
Kedves hallgatóink! Jancsó Márta, a Mária Rádió önkéntese vagyok. Az Irgalmasság órája című imaműsor kísérése a feladatom a Mária Rádióban. Az új körülményekhez igazodva is szeretnénk fenntartani az élő közvetítéseket. Ez viszont most csak úgy lehetséges, hogy az internet kapcsolaton és a számítógépre vagy telefonra letöltött Skype alkalmazással összekapcsolódunk, és a rádió technikusa segítségével élőben közvetítjük az imát. Aki rendelkezik az elmondott feltételekkel, tehát van internet kapcsolata, és a számítógépén vagy a telefonján rendelkezik a Skype alkalmazással, kérem, vegyen fel engem a partnerei közé, vagy írjon e-mailt az alábbi címre jancso.marti@gmail.com. Ismétlem, jancso.marti@gmail.com. Remélem, csatlakoznak hozzám, hogy az élőadásokat a körülmények ellenére is bent tudjuk tartani, és azokat le tudjuk győzni. Előre is köszönöm, ha jelentkeznek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.